Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az utolsó szombaton, az év utolsó szombatján. Hálaadó Isten tisztelet, év utolsó szombatja, ami egyben visszatekintés, de egyben előretekintés is. Majd délután fogunk beszélgetni sok mindenről, de azért most, hogyha beszélgetés formájában lennénk, akkor mit mondanátok, milyen volt ez az elmúlt év? Milyen jelzővel illetnénk? Tessék? Küzdelmes. Küzdelmes, katasztrofális, iszonyú nehéz. Nagyon nehéz volt ez az év, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a világban is, de mindannyiunk életében is. Rengeteg harc, küzdelem, megpróbáltatás, nehézség. Nem tudom, hogy a 2023-as évet a világunk összességét tekintve, nem tudom, hogy figyelitek-e, biztos, hogy figyelitek a híradásokat, három leggel illették a 2023-as évet. Mi ez a három leg? Miben volt leg 2023? Tessék? Nem értem? Így van, az egyik a legmelegebb év. Második? Legdrágább? Jó, ezt még nem hallottam. Lehet, lehet. Ezt még tényleg nem hallottam, de könnyen lehet. Igen. Tessék? Igen, és ezt összekapcsolva a természeti katasztrófákkal, tehát azt olvasok, szóra idézem, a természeti katasztrófák éve volt 2023, majd mindjárt sorolunk néhányat, és azon kívül mi volt még leg? Igen, a háborúk éve volt 2023. És idéznék mindegyik jelentésből és mindenből egy-egy rövid gondolatot, ezzel nem akarok sok időt húzni, csak mégis, hogy lássuk igazából, hogy, és elevenítsük fel, hogy milyen is ez a világunk, ahol most élünk. Egyébként hadd mondjam, hogy ilyen értelemben hálásak lehetünk ezekért az eseményekért. Miért? Mert ezek a jeleket harsogják és kiabálják. És mind azt mondja, hogy ember, emeld föl a fejed, mert elközelített a te váltságod. Tehát igen, ilyen világban élünk, de nézzük meg például, hát ugye, hogy a legmelegebb év volt, ugye mióta egyáltalán valaha mérik a hőmérsékletet, ugye, tehát azóta a legmelegebb év 2023. Ugye próbálják visszaszorítani a felmelegedést, ugye, hogy ne menjen föl a bizonyos kritikus 2 Celsius fok fölé, de hát nem sikerül, mert rohamléptekbe haladunk ugye előre felé. Ennek volt a következménye a rengeteg természeti katasztrófa. Milyen természeti katasztrófák voltak, amik annyira megrázóak voltak? A török és szíriai földrengés. Emlékszünk rá, hogy hány halottat követelt? Körülbelül 60 ezret. Tegnap olvastam pont a jelentést. Körülbelül 60 ezer halottat. Egy földrengés. Akkor ugye Marokkóban is, de rengeteg helyen. Akkor az áradások, ugye Líbia, Kína, de csak tényleg néhányat. Akkor a hurikánok, a tornádók, az erdőtüzek. Engem ez döbbentett meg nagyon, az erdőtüzek. És nem csak itt Európában, meg a meleg részeken, hanem Kanadában. Biztos olvastátok a jelentést, hogy Kanadában egy görög országnyi terület égett le. Egy görög országnyi terület. Szóval ilyen ennyire összezsúfolva egy esztendőben ilyen még nem volt, mint ez az év. Azon kívül a háborúknak az éve volt 2023. Ugye az etiópiai háború, ami egyébként döbbenetes, mert nem tudom, hogy tudjuk, hogy mennyi áldozatot követelt 2022 végére lecsitult nagyjából, hát még most is egész, de nagyjából lecsitult. Olvastam a jelentést, 600 ezer halottat követelt 2 év alatt. Szóval elképesztő, hogy mi. Hát ugye az ukrán, orosz, izraeli, palesztin, ezekről már ne is beszéljünk, mert ugye ezek annyira napi események. Ugye akkor a nemzetiségi konfliktusok. Tehát hihetetlen, hogy mi volt valóban ebben az elmúlt esztendőben. És egy nagyon-nagyon érdekes mondatot, azaz kettőt szeretnék felolvasni, És utána abba is hagyjuk ezt a rövid áttekintést ebben a vonatkozásban. De gyakorlatilag az Uppsalai Békekutató Intézet, mert van ilyen is, azt állapította meg, hogy a konfliktusok száma, a háborús konfliktusok száma és intenzitása és hossza világszerte a legmagasabb szinten van a hidegháború vége óta. Tehát az utóbbi év ennyire nem volt erőteljes, mint ebben az esztendőben. És azon kívül, ami engem nagyon-nagyon megdöbbentett, ez a szám, hogy 2022-ben a világ népességének negyede, 2 milliárd ember élt konfliktus sújtotta területen. 2 milliárd ember, akik valamilyen szinten konfliktusoktól sújtotta területen élt. És 2023 elejére mit gondoltok, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő embereknek mennyi volt a száma? 108 millió. 108 millió ember, akinek el kellett hagyni az erőszak miatt, meg ezek miatt a dolgok miatt a lakóhelyét. Nem tudom, hogy van-e ilyen becslés, hogy ember életben mennyit jelentettek a természeti katasztrófák, a háborúk az elmúlt esztendőben. Igen, nem csodálkozhatunk azon a kijelentésen, a híres közgazdás kijelentésén, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű és a kihalás lehetséges. Ez az emberi perspektíva. A tudósok, a kutatók széttárják a kezüket, csak megállapítani tudják a jelenséget, és azt látják, hogy egyre meredekebben zuhan minden lefelé. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben mi a legnagyobb baj? Ebben mi a legnagyobb baj? Hogy emberek tömegei, akik ezeken a területeken élnek, akiket ez a katasztrófa sújt, hit és remény nélkül vannak. Nagyon sokan. Hit és remény nélkül. Igen, a mi életünkben, az egyéni életünkben is voltak problémák, nehézségek, nem is kicsik, az elmúlt esztendőben is. De mégis mindenkor hála adással tekinthetünk vissza az elmúlt esztendőre. Miért van okunk a hála adásra? Miért? Elsősorban talán azért, lehet, hogy közhelynek számít, de ne tartsuk közhelynek, hogy bennünket az Isten megóvott még ezektől a helyzetektől. Természetes ez, hogy nekünk most mindenünk megvolt az elmúlt évben? Mert akármilyen szegénységben vagy nehézségben élt valaki, de mindenünk megvolt az elmúlt esztendőben. Hadd mondjam, hogy például állítom, hogy a közösségünkön belül, most nem országos viszonylatban mondom, a legszegényebb testvérnek a helyzetével is milliárdok cseréltek volna a világon, milliárdok cseréltek volna. Csak sajnos az a baj, hogy az ember a megszokásnak az embere. Hozzászoktunk a komforthoz, vagy a félkomforthoz, vagy egyáltalán amiben élünk, és egy idő után nem tudjuk annyira értékelni, mint amennyire értékelnünk kellene minden pillanatban, mert egyáltalán nem természetes. És amit a leginkább értékelnünk kell, hogy amikor embertömegek valóban bizalom, öröm és remény nélkül szenvednek ebben az életben, nekünk pedig itt van az élő remény. Három igét szeretnék csak idézni. Az egyiket a Korintusi második levélből. Olyan érdekes, hogy Pál apostol a Korintusi második levél 8. fejezetének a 2. versében a macedóniai gyülekezetről, akiknek sok nehézséget kellett elszenvedniük, mit ír? Azt írja, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük. Nem érdekes? Azt mondja, hogy a nyomorúság sok próbái között is bőséges az ő örömük. És hadd mondjam, hogy nekünk is ez a lehetőségünk megvan, hogy a nyomorúság sok próbái, mert vannak próbák, nyomorúságok a mi életünkben is, bőven, de mégis lehet bőséges az örömünk. Miért? A következő ige mit mond a Korintusi második levél 1. fejezet 5. vers? Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Bőséges a szenvedés, de bőséges a vigasztalás is Krisztus által. És hadd kérdezem, tud valaki úgy ezen a világon vigasztalni, mint Krisztus? Senki más. És nézzük meg a harmadik igét, amit szeretnék idézni, hogy a nyomorúság rengeteg próbái között miért lehet az embernek öröme, miért lehet nekünk örömünk és békesség a szívünkben. A zsidókhoz írott levél 6. fejezet 18. versét szeretném megemlíteni. A zsidókhoz írott levél 6. fejezet 18. verse azt mondja, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Milyen érdekes ez a Biblia vers. Nem szeretném most az egész szakaszt felolvasni, mert más dologra szeretném majd igazából a legnagyobb hangsúlyt helyezni a mai délelőtt folyamán, de röviden említsük meg, miről beszél itt a zsidókhoz írott levél 6. fejezet 18. versében Pál apostol és ebben az ige szakaszban. Megemlíti, hogy vannak dolgok az ígében, amelyekre nézve az Isten esküvést tesz. Az Isten esküszik a Bibliában. És itt két változhatatlan tényt említ, amire az Isten megesküdött. És mi volt az egyik? Két ilyen ígéret van a Szentírásban, amelyre nézve az Isten esküvést tett. Mi volt ez a két ígéret? Emlékszünk erre? Az egyik az Ábrahámnak tett ígéret volt. Hogy szólt az Ábrahámnak tett ígéret? Ugye nagy néppé teszi hazát ad neki, és belőle fog származni a szabadító, Jézus Krisztus. Esküvéssel ígérte meg az Isten. Megvalósult? Megvalósult. Jézus megszületett, meghozta az áldozatot értünk, és hadd kérdezzem meg, ennél nagyobb öröm létezik a számunkra, hogy minden... hogy minden bűnünkre van bocsánat, és létezik bocsánat Jézus Krisztus által. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb öröm nem létezik. És mi az a másik tény, amire az Isten esküdött. Igen, ígéret rengeteg van a Bibliában, de amire megesküszik. A 110. Zsoltárban olvassuk. Megesküdött az Úr, és meg nem változtatja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Mit jelent ez? Jézus nem csak azért küldte el, hogy meghaljon helyettünk, és értünk, hanem, hogy pap, főpap, közbenjáró lehessen értünk, aki megtisztít bennünket a mi bűneinkből. Nem csak megbocsátja a mi bűneinket, hanem ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztít bennünket, hogy mi örök életet tudjunk nyerni. Ennek fényében nézzük meg, mit mond még egyszer a zsidókhoz írott levél 6. fejezet 18. verse. Hogy két változhatatlan tény által, ugye most már értjük, hogy miről van szó itt, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Igen, itt van ez a remény a mi életünkben. Itt van az Isten jó volta, ami körülvesz nap mint nap bennünket. Tudjátok, ez most egy teljesen személyes dolog, amit szeretnék mondani. Igen, az én életemben is volt sok nehézség, megpróbáltatás az elmúlt esztendőben. És tudjátok, hogy mi az a gondolat, ami mostanában, amikor újabb nehézség vagy valami nehéz helyzet előadódik, tudjátok, hogy mi az, amire szoktam gondolni? Végig gondolom azt, hogy mi van a világban, hogy emberek mit szenvednek hit remény nélkül, halnak meg, pusztul az emberiség. És akkor újra szembeállítom azt a problémát, amiben én vagyok, és azt mondom, hogy van nekem valami bajom? Van nekem valami bajom? Amikor a nehézség mellett itt van az ember számára ez a két változhatatlan tény, az örök élet reménye Jézus Krisztus által. Tehát az elmúlt nehéz évre is hálával tekinthetünk vissza. De ugyanakkor az előttünk levő évre is már előre hálával kell, hogy tekintsünk. És miért? Miért lehet, hadd kérdezem, tudunk valami biztosat a jövő évről mondani, hogy mi lesz, vagy hogy lesz? Semmit, teljesen bizonytalan. Ha valaha bizonytalan volt a világ, most még inkább. Semmit nem tudunk biztosat mondani. Akkor miért tekinthetünk mégis hálával az előttünk álló időre? Az Isten ígéretéért. És most éppen, amíg a kórus énekelt, jutott eszembe, és gyorsan kikerestem az interneten a leveleim között, kaptam egy testvérnőtől egy verset. És most jutott hirtelen az eszembe, már a héten is eszemben volt, hogy ki kéne nyomtatni, de aztán kiesett a fejemből, és most gyorsan megkerestem a verset, és így hangzik. Annyira szép ez a vers. Egy Turmezei Erzsébet fordítás, egy Annie Johnson Flint költő írta a verset. Azt írja, Isten nem ígért mindig kék eget, mindig virágos vígösvényeket, ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz, munkát hoz nyugalmat, világosságot utat hoz, bajban is kegyelmet és segítő kezet, mindig veled érző örök szeretetet. Ugye eszembe jutott ez a vers, hogy mennyire így van, hogy az Isten nem azt ígéri meg nekünk, hogy az elkövetkezendő évben nem lesznek nehézségek, bajok, problémák, tragédiák, bármi. Ezt nem ígéri meg, nem ígérheti meg. De mit ígér? Erőt ígér mindehhez. Azt ígéri, hogy velünk lesz. Azt ígéri, hogy örökké szeret, és az ő szeretetében csak azt fogja megengedni, ami a mi örök javunkat szolgálja. Hadd kérdezzem meg, ezért már önmagában van miért hálát adnunk? Már önmagában? És hálával előre tekinteni a bizonytalan, emberileg teljesen bizonytalan jövőre? És én az előre tekintés jegyében a 112. Zsoltárból szeretnék felolvasni egy igeszakaszt, egy csodálatos igeszakaszt, amit én kívánom, hogy mindannyiunknak az elkövetkezendő évre és az év minden napjára igazi vigasztalás, bátorítás és útmutatás lehessen. A 112. Zsoltár 4-től 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivel hogy sohasem ingadozik, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben az ige szakaszban, amit most fölolvastunk, kár, hogy az elején ezt elfelejtettem megkérdezni, de ebben az ige szakaszban, amit most fölolvastunk, melyik szó szerepel a legsűrűbben? Melyik szó szerepel ebben az igaz... igaz. Bocsánat, kimondtam. Elnézést. Tehát az igaz szó szerepel a legtöbbet benne. Mit mond? Az igazakra világosság fénylik. Kitől? Az Istentől, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Akkor mit mond? Jó annak az embernek, aki könyörül, kölcsön ad, és dolgait igazán végezi. Mivel, hogy sohasem ingadozik, örök emlékezetben lesz az igaz. Az igaz emberről beszél itt a Szentírás, ezek az ígéretek az igaz embereknek szólnak. És nem tudom, én az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztam, legalábbis relatíve sok időt foglalkoztam azzal, és nem csak az utóbbi hétben, hanem az utóbbi néhány évben úgy időnként visszatért, és úgy gyűjtögettem igéket arra vonatkozóan, hogy mit is jelent az, hogy valaki igaz ember. Mert a Bibliában sok-sok jelzőt olvasunk, tökéletes, megszentelt életű, jó ember, bölcs, ez sok minden pozitív jelzőt olvasunk. De vajon az igaz szó mit jelent, mikor valaki, milyen jellemzői vannak az igaz embernek? Milyen ige jut nektek például eszetekbe arról, hogy kit nevez a Szentírás igazaknak? Nem értettem? Így van, nagyon jó. Az igaz ember pedig hitből él. Csodálatos ige. Ugye Habakuknál is olvassuk, ugye idézi Pál apostol a római levélben is. Tehát az igaz embernek az egyik jellemzője, hogy nem a saját maga erejére támaszkodik, hanem minden élethelyzetben az Istenbe kapaszkodik, tőle kér erőt, mennyei vezetést és bölcsességet, és rendületlenül hisz abban, hogy az az Isten, aki az ígéreteket tette, aki esküvéssel ígérte meg, hogy van és lesz főpapunk, aki van, ugye Jézus Krisztus, hogy egy pillanatra nem hagy el bennünket. Az igaz ember hitből él, azon kívül. Nézzük meg, mi jellemzi még az igazakat. A 125. Zsoltár 4. versét nézzük meg, egy nagyon-nagyon érdekes igét olvasunk, és nem is az egész igére szeretnék hivatkozni, hanem csak egy kifejezésre az igéből. A 125. Zsoltár 4. verse azt mondja, tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívük szerint igazakkal. A szívük szerint igazakkal. Milyen érdekes! Az Isten, az, hogy valaki igaz, azt nem elsősorban a külső cselekedetei alapján nyilvánítja az embert igaznak, hanem aki a szíve szerint igaz. Olyan érdekes, csak egy mondatot hadd olvassak, és annyira tetszett ez a mondat, ez a Bizonyságtételek 2. kötetében van, ha mások igaznak tartanak is bennünket, ezt korán sem tesz bennünket igazzá Isten előtt. Lehet, hogy mások valakit igaznak tartanak, ugye a megszólalásai, a cselekedetei a külső alapján, lehet, de ez távolról nem teszi az embert igazzá. Az Isten úgy vizsgálja az embert, hogy a szívét nézi, és próbálja az embernek a szívét. Tehát a szívük szerint igazakkal. Mi van az embernek a szívében? Ezzel összefüggésben a példabeszédek könyve egyébként, hogyha egy kicsit a példabeszédek könyvét lapozgatjátok, nekem először akkor döbbentem rá az igaz kifejezésnek a nagyon-nagyon fontos voltára, amikor példabeszédek könyvének olvastam igéit úgy egymás után, és egymás után ebbe botlottam bele, az igaz ember, az igaz, az igaz. Tessék? Így van. Ezt majd mindjárt fogom olvasni az ígéretek között, mert az igazaknak szóló ígéreteket is olvasni fogjuk. Nagyon jó. Tehát a szívük szerint igazakra mi jellemző még? Azt mondja a példabeszédek 12.4, hogy az igazatnak a gondolataik is igazak. Az igaz embernek a gondolatai is igazak. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e nekünk ebben valami részünk? Mert azt lehetne mondani, hogy hát a szívünket se tudjuk megváltoztatni, a cselekedetet esetleg külsőleg valami, de ugye azért az semmit nem ér, de hogy a szívet és a gondolatot megváltoztatni, hogy igazak legyenek a mi gondolataink, ez hogy lehetséges? Ebben mi az embernek a része? Mi az ember része? Ima. És Pál apostollal azt kérni az Istentől, mit mond Pál apostol? Fogjul ejtvén minden gondolatot. Hadd kérdezzem, mi fogjul szoktunk ejteni minden gondolatot? Ami megfogan a fejünkben, mi azt mindig fogjul ejtjük, és az Isten ige mérlegére tesszük, hogy Uram, ez most tőled van. Nagyon sok mindent már meg se kell kérdezni, hogy ez tőled van, vagy nem, mert ugye ömlik a gonoszság ugye az ember szívébe, próbál, ugye, sátán minden oldalról megpróbálja az embernek a gondolatait elvonni Istentől. De azt mondja, hogy az igaz ember fut, menekül Istenhez, és kéri, hogy ne találjon gyökeret a szívében, a gondolataiban olyan, ami nem tőle van. És ami ott van az ember szívében, rossz érzés, helytelen gondolat, amit lehet, hogy kívülről nem lát, lehet, hogy mosolygok rád, de közben irigylem a valamit, mit tudom én. Lehet, hogy közben mosolygok, de ki tudja, hogy mi van az ember szívében. Na most könnyű ezt megváltoztatni? Könnyű ezt megváltoztatni az ember életében? Hogyha, hogy valakit nem szeretek, mert ilyen vagy olyan a szomszéd, vagy valami, ugye? Könnyű ezt megváltoztatni? Sem. Az ember szinte tehetetlen az érzéseivel szemben, a gondolataival, a szívével szemben. De hadd kérdezzem, és itt szeretnék egy ígéretet megemlíteni. Hogy szól az ígéret? Jakab apostol levelében? Elkezdem fejezétekbe. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Aki vágyódik az igaz élet után, aki igaz szeretne lenni, annak a könyörgése az Isten előtt hasznos. Nagyon érdekes, erről szeretnék csak rövid idézeteket olvasni. Azt mondja, ha az imáid, igen, még ha erőtelenek is, de ha őszinték, ha hittel teljesek, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy Jézus él, hogy közben járjon érted. A kitartó, őszinte kereső egészen biztosan találni fog, mert amint hitáltal megközelíted a kegyelem trónját, Krisztus már is a maga pártfogoltjának tekint, magáévá teszi ügyedet. Ő áll helyetted, mint kezesed az Atya előtt. Mikor teljes szívvel keresed az Urat, csöndességben és reménységben erősséged lesz. Igen, ígéret, ígéret. Hogyha ott van a szívünkben a rengeteg helytelen érzés, indulat, kavargó érzések, nem tudjuk megváltoztatni, mert nem tudunk parancsolni magunknak, hogy na most én ettől kezdve nem leszek irigy, vagy ettől kezdve nem leszek szeretetlen, vagy nem lesz, ki tudja, hogy mi van az ember szívében. Nem lehet. De ha az imáink erőtlenek is, ha gyengék is, de ha őszinte vágyódásból fakad, hogy igazakkal akarunk lenni, az Isten könyörül rajtunk, és megadja azt, amit kérünk. Mert az ima meghallgatásnak mi az egyik feltétele? Hogy az Isten akaratával összhangzót kérjünk. Hadd kérdezzem, ha valami, akkor az az Isten akaratával összhangban van, hogy szívünk szerint és gondolataink szerint is igazak legyünk. Ha valami, igazából összhangban van az az ő akaratával. De nézzük meg, hogy a gondolatok szív tisztasága mellett még van egy nagyon-nagyon érdekes ige a Szentírásban, hogy mit mond a Biblia az igaz emberről. Az igaz ember az ő barmának, így van, az igaz ember az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Mit mond? Az igaz ember érző ember. Nem csak az embertársaival, hanem a teremtett lények az állatokkal szemben is. De bocsánat, hogy ezt mondom, és tényleg most tényleg elnézést kérek mindenkitől, de meg is lehet fordítani. Az igaz ember nem csak a kedvenc állatával szemben irgalmas és érti az érzéseit, hanem a másik emberrel szemben is. Hányan vannak, akik a kis házi kedvencet mindennel ellátják, de a másik emberen keresztül gázolnak. Tehát oda-vissza igaz ez ilyen értelemben. Igen, az igaz ember beleéli a másik embernek a helyzetébe magát. Még azt is végig gondolja, hogy annak az állatnak mi lenne jó, és nem fogok neki szükségtelenül szenvedést vagy fájdalmat okozni. Hadd kérdezzem meg, hogy az ember mivel tud a másik embernek nagyon nagy fájdalmat okozni? Mivel? Mivel tudunk mi egymásnak nagyon sok fájdalmat okozni? Hát sok mindennel, de mi az az egyik legfőbb dolog, amivel nagyon tudjuk bántani a másikat? A szavainkkal. Cselekedetben ritkábban bántunk azért, van, amikor az is előfordul, de a szavakkal sokkal többet bántunk. És nézzük meg, mit mond. Az igazaknak ajkai sokakat legeltetnek. Mit jelent ez, hogy az igazak ajkai sokakat legeltetnek? Ez mit jelent? Ugye, ha valaki legeltet egy jószágot, azt jelenti, hogy jól lakat. Tehát, hogy jó érzés lesz ugye annak a jószágnak. Az igazak ajkai sokakat legeltetnek. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet. És figyeljük, ez mind példabeszédek könyve 10. fejezetéből van. Az igazaknak ajkai azt tudják, ami kedves. Olyan szép igék ezek. Tehát, a szívnek a teljességéből szól a száj. hogyha mi szívünk szerint könyörgünk az Istenhez, hogy igazakká váljunk, és hogy a gondolataink is tiszták legyenek, akkor, és odafigyelünk a másik ember érzésére is, mert ugye ez az igaz ember, akkor nem fog olyat mondani, ami szükségtelenül sebez. Mert hadd mondjam, előfordul, hogy olyat kell mondanunk, vagy inteni, vagy figyelmeztetni, ami fáj a másiknak, de azt is olyan módon, és akkor is olyan stílusban, hogy az építő legyen, ha noha fáj is. Tehát Jézusról is mit olvastunk? Azt olvassuk, hogy soha nem okozott fájdalmat szükségtelenül egyetlen egy embernek sem. Volt, amikor keményen kellett feddenie, de odafigyelt az emberek lelki állapotára, szükségtelenül senkinek nem okozott fájdalmat. Igen, az igaz emberre ez jellemző. És még két egész rövid dolgot, mielőtt az ígéretekre rátérnénk. Azt mondja, hogy éppen ezért, mert az igaz emberre ez jellemző, azt mondja a Példabeszédek könyve 14. fejezet 9. verse, hogy az igazak között pedig jó akarat van. Olyan szép ez az ige, nem? Az igazak között jó akarat van. Ez a kifejezés is nem annyira szép, hogy együtt vannak, jó akarat van bennük, senki nem akar ártani, mindenki a másik javára törekszik. Az igazak között jó akarat van. És még egy dolgot talán, a hamis dolgot viszont gyűlöli az igaz, mondja az ige. A hamis dolgot gyűlöli az igaz. Tehát nem fér bele a hamisság, a nem teljesen egyenes út az igaz ember életébe. Hadd kérdezem meg, hogy amikor visszatekintünk az elmúlt esztendőre, és megállapítjuk, hogy mennyire szörnyű volt az elmúlt esztendő, akkor vajon lelki kiértékelést is tartunk? Vajon számot vetünk-e magunkban azzal, hogy vajon a mi életünk igaz volt-e minden vonatkozásban? Noha törekedtünk rá, én hiszem, hogy törekedtünk rá, de vajon teljes mértékig igaznak bizonyult az életünk, vagy voltak hiányosságok? Én úgy érzem, hogy nekünk most a legfontosabb feladatunk nem az, hogy spekuláljunk és rettegjünk, hogy mi lesz a következő évben, hanem mi a legfontosabb, hogy kérjük az Istent, hogy szívünk szerint tegyen bennünket igazakká. Miért? Mert az ígéret, az összes isteni ígéret az igazaknak szól. Mit mond? Mit olvastunk? Az igazakra világossá fog fényleni a sötétségben is. Mit olvastunk? Az igaz soha nem fog ingadozni. Semmi rossz hírtől nem fél. Az, hogy soha nem fog ingadozni, ez nem azt jelenti, hogy a jólétben nem fog ingadozni, hanem soha nem fog ingadozni a nehéz körülmények között is. Mit olvastunk ebben a szép versben? Erőt fog kapni a nehéz helyzetben is, hogy meg tudjon állni. Nézzük meg az igéből, milyen ígéretek, milyen más ígéretek is társulnak ehhez az ígérethez. Egy nagyon szép ige, és kíváncsi vagyok, hogy erről kinek mi jut eszébe. A 92. Zsoltár 13. verse egy nagyon szép hasonlatot mond. Azt mondja, az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Milyen érdekes, a pálmafához és a cédrushoz hasonlítja. Cédrus. Miért különleges a cédrus hasonlat? Tessék? Igen? Igen? Azon kívül? Igen? Egyenes, erős, magas? Igen? Olvastam, döbbenetes egyébként, mit gondoltok, hogy hány évig is elérhet egy cédrus? Azt olvastam, hogy 2500 évet is megélhet. Tegnap olvastam, direkt utána, vagy tegnap előtt, nem tudom, amikor készültem, akkor tegnap előtt, mert tegnap már csak kinyomtattam. Döbbenetes. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen most még valahol, de döbbenetes. A következőt olvasom a Pátriárkák és Proféták című könyvből. A libanoni cédrust Kelet minden népe tisztelte. Ennek a fának a rokonai a föld minden országában megtalálhatók, a sarkvidékektől a meleg évig tődik, több fajtája van a cédrusoknak is. Kedveli a forróságot, mégis dacol a hideggel, bőségesen virágzik a folyó melléken, és ott magasodik a száraz, szomjas pusztában is. Tehát mit mond? Bármilyen körülmények között szép, erős, és tehát gyönyörű és szilárd fa. Gyökerét mélyen a sziklába fúrja, és ellenáll a viharnak. Levelei akkor is frissen zöldelnek, amikor más fájét elpusztította már a tél lehelete. Libánon céldrusa minden fa közül kitűnik erejével, szilárdságával és elpusztíthatatlanságával. És ez a jelképe azoknak, akiknek életük el van rejtve együtt Krisztussal, az Istenben. Nem csodálatos jelkép ez? Azt mondja, hogy igen, az igaz virágzik, mint a cédrus a Libánonon. Miért? Mert az Isten a legmostohább körülmények között is megígérte az ő vígasztaló és erőt adó jelenlétét, akik szívük szerint igazak, akik őt választották. Nézzük meg a többi ígéretet. Azt mondja a 37. Zsoltár 39. vers, az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Nem gyönyörű? Az igazak segedelme az Úrtól van, és ő az ő erősségük a háborúság idején. Talán még ennek az idézetnek egy részletét hadd olvassam fel. Azt olvasom, hogy a hit, amely megerősítette Habakukot, és minden igaz embert erősített a súlyos próbák napjaiban, ugyanaz a hit tartja meg ma is Isten népét. A legsötétebb órákban, a legijesztőbb körülmények között is az Istenben bízók a világosság és erő forrásához járulhatnak. Istenbe vetett hitük által reményünk és bátorságuk napról napra megújulhat. Az igaz a hite által él. Isten szolgálatában senkinek sem kell kétségbe esnie, ingadoznia vagy félnie. Az Úr minden várakozásukat gazdagon beteljesíti azokat, akik tőle várják mindezt, és betölti ugye minden szükségletüket. Egy másik ígéret. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Világosság támad fel az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Hogy lehet örömről és vigasságról beszélni, amikor egyre rosszabbak a kilátások, és olyan kilátásaink vannak, amiről ugye a Biblia is megemlékezik előre, hogy olyan nyomorúság vár el a földre, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Hogy lehet akkor mégis világosságban lenni, és örülni? Hogy lehet, amikor sötétül el minden? Úgy, hogy az Isten mit ígért meg? Mit ígért meg? Kinek ígéri az Úr, hogy kenyerét megkapja, és víze el nem fogy? Kinek ígéri meg? Aki igazságban jár. Ugye? Nem gondol tisztátalan dolgot, vagy, és nem, tehát ezeket a dolgokat végig sorolja. Mit mond? Kenyerét megkapja, és víze el nem fogy. Emlékszünk a Habakuk próféta könyvében található ígére? A Habakuk könyve 3. fejezetében a következőt olvassuk. Mert a fügefa nem fog virágozni a szőlőkben, nem lesz gyümölcs, megfal az olaj, megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teregnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Figyeljük! De azok, akik az Urat félik, örvendezni fognak az Úrban, és vigadni fognak a szabadításuk Istenében. Miért? Mert mit ígért meg Isten? Hogy az övéinek, az igazaknak mindenről gondot fog viselni. Akik viszont ellene fordulnak, és nem fogadják el őt, és nem azon az úton akarnak járni, az Isten nem tud velük mit kezdeni, akik visszautasítják az ő kegyelmét. De az ő kegyelmét elfogadók, az igazak a legsötétebb órában, a legnagyobb biztonságban lesznek. És hadd kérdezzem meg, kell ennél nagyobb ígéret az ember számára? Nem kell nekünk azzal foglalkozni, hogy milyen nyomorúság lesz az egyéni vagy az országunk életében. Nem kell ezzel. Nekünk egyetlen egy dologra kell egyetlen egy dologgal kell foglalkoznunk. Mivel? Hogy kérni Istent, hogy igazakká tudjunk válni. És egész rövid időnk van már erre, mert látjuk, hogy Jézus eljövetele valóban egyre közelebb van. És befejezésül az utolsó két ígéretet szeretném megemlíteni. Az egyik, amit Varika is már megemlített, hogy szól, hogy örök emlékezetben lesz az igaz. Mit jelent ez, hogy örök emlékezetben lesz az igaz? Így van. És hogy szól az ige, hogy szól az erre vonatkozó ígéret, a konkrét ígéret, hogy mit jelent ez? Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Az igazak. Miért az igazak fogják örökölni a földet? Miért? Kik tudnak örök életet nyerni? Akik az isteni, a Jézus Krisztusi jellemvonást elsajátították az ő kegyelméből, akik hasonlítanak, az ő neve a homlokukon lesz, jellemükben tükrözik őt. És hogy olvastuk az alapigét? Hogy olvastuk az alapigét? Azt olvastuk, pillanat, mindjárt, szóra akarom idézni a 112. Zsoltárból. Azt olvastuk, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Tehát az Isten az igazság Istene, ő az igaz Isten. És akik eljutottak ugyanerre a jellemvonásra, örök emlékezetben lesznek, mert az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. És a Megváltás története című könyvben egy olyan szép idézetet olvasunk, leírja ott, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készít az igazaknak, az övéinek, az őt szeretőknek. És akkor azt olvassuk, csak az utolsó mondatot olvasom. Ezeknél, a csendes hegyvonulatoknál, az élő vizek folyamainál, ott talál majd otthonra Isten népe, amely oly sokáig volt vándor és zarándok. Igen, vándorok és zarándok vagyunk itt ebben a földi életben. Vándorok és zarándokok. És hadd mondjam, az Isten a vándoroknak és a zarándokoknak ígéri meg az örök életet. Akik úgy érzik, hogy ebben az életben érnek el mindent, nekik ez az élet, nekik ez a jó, azoknak nem tudja elkészíteni az örök hazát. Csak azoknak, akik érzik azt, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. Hadd kérdezzem meg, hogy a Biblia kiről beszél, kikről beszél, akik úgy nyilatkoztak, és egyáltalán az életük azt mutatta, hogy idegenek és vándorok-e földön. Kikről beszélt így? Ábrahámról, Izsákról és Jákobról. Sátorokban laktak. Miért? Mert várták az alapjokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten, és vallást tettek arról, írja a zsidókhoz írott levél 11. fejezet, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. És azt mondja a 16. vers, így azonban jobb után vágyódtak, tudnilik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessen, mert készített nekik várost. Tehát az Isten az idegeneknek, vándoroknak, zarándokoknak, akik tudják, hogy ez csak egy átmeneti élet, ez akármilyen nehézség is van, ez csak egy töredéke annak az életnek, amire az Isten teremtett bennünket. Igen, akik így élik az életüket, és vágyódnak arra Krisztusi jellemvonásra, hogy igazakká váljanak, ott az Istennél fognak majd örök nyugalomra lelni, mert az igazak örökölni fogják a földet, és mindvégig rajta lakoznak. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten bennünket is szívünk szerint igazakká tegyen, és megteszi, ha mi erre vágyódunk, ez az őszinte kérésünk, mindannyian igazakká tudunk válni, és ott lehetünk majd örökön örökkével együtt, az újjáteremtett föld örököseiként. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked, így együttesen is az egész elmúlt esztendőért, Urunk, minden nehézségével, fájdalmával, mindennel együtt hadd köszönjük meg neked, hogy éreztük a te közelségedet, éreztük mindenben a te jelenlétedet, és kérünk téged, adjad, hogy hálával tudjunk visszatekinteni mindenre, tudva azt, hogy amit te megengedtél a mi életünkben, és minden az, ami történt, a te jóváhagyásoddal történt, és ami örök javunkat szolgálja. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmedet fenntartottad még. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Istenünk, amikor a világban ember tömegek haltak meg, hit remény nélkül, és iszonyú szenvedéseken mentek keresztül, Urunk, bennünket megőriztél. Urunk, köszönjük a kegyelmet, köszönjük, hogy a kegyelem időnek még a napjai még mindig a rendelkezésünkre állnak, és köszönjük, hogy még most is hívsz bennünket arra, hogy igazakká váljunk, hogy örökölhessük azt az országot, amelyet azoknak készítettél, akik elfogadnak téged, Urunk, akiknek a jellemüket meg tudod változtatni, hogy igazakká váljanak, Urunk, mint amire te mutattál nekünk példát. Urunk, nem is lenne jó örökké élni másképp, csak így igaz módon. Urunk, kérünk téged, vidd végbe a mi lelkünkbe mindazt, ami még nincs elvégezve a mi lelkünkben. Te látod még a mi hiányosságainkat, te látod mindazt, ami még folyt hiba a mi életünkben, és adjad, Urunk, hogy megerősödjünk, és bízunk a te szeretetedben, hogyha mi valóban hozzád akarunk tartozni, ha mi szívünk mélyéből vágyódunk erre, és imádkozunk hozzád, köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi kérésünket, és minden hibából, vétekből megszabadítasz bennünket a te kegyelmed, a te szereteted által. Köszönjük, Urunk, az ígéretet, és kérünk, adjad, hogy a te kegyelmedből mindannyian valóban ott tudjunk majd lenni együtt te nálad. Urunk, valóban mi itt idegenek, vándorok és zarándokok vagyunk, de kérünk, adjad, hogy mindannyian egyre jobban és egyre inkább átérezzük ezt. Ne engedd, Istenünk, hogy ezt az életet tekintsük igazából olyannak, amiben mindent el kell érnünk. Urunk, adjad, hogy a hit szemünkkel lássuk az igazak örökségét, Jézusunk, amit te olyan mérhetetlen áron vásároltál meg. Így kérünk, hogy légy most velünk, áldjál meg bennünket az egész következő esztendőben is. És Urunk, köszönjük neked a szombatnapokat, hogy idáig minden szombatot zavartalanul tudtunk megünnepelni és együtt lenni. Urunk, nem tudjuk, meddig lesz erre lehetőség, de köszönjük, Urunk, ezeket a lehetőségeket, és kérünk téged, adjad, hogy valóban megtanuljuk értékelni a szombatnap ajándékát is, mindazt, amit ezáltal nyújtani akarsz nekünk. Így kérünk, hogy áldjad meg a szombatnapnak a délutáni részét is, ami számunkra. Áldjad meg majd a közös beszélgetésünket, amikor kicseréljük egymással tapasztalatainkat, és gondolkodunk együtt a te ígédről. Áldjál meg, és légy velünk a te ígéreted szerint. Amen.